Uratok, mindenkit szeretettel köszöntök a Mi az Evangélium Pál apostol levelei című sorozatunk 9. előadásán. Újra szeretettel üdvözlöm körünkben Szabó András előadóművészt. Kedves hallgatók, a 9. állomáshoz érkeztünk, de voltak éppen még csak az 5. levélhez. Miért? Azért, mert a római levelet is több részben kellett elemeznünk, a 2 korintusi levélre is több időt kellett szánnunk, és a Galácia beliekhez írott levél volt az elmúlt témánk. Minden levelet úgy kezdtem, hogy minden levélben megszólal Pál apostolnak az Istentől kapott bölcsessége bizonyos problémákra, bizonyos nehézségekre, bizonyos kérdésekre. Minden levél más, a mai alkalommal ezt nem tudom elmondani. Milyen érdekes, hogy az efézusi gyülekezetben nem voltak olyan problémák, mint Korintoszban, még kevésbé olyanok, mint Galáciában. Milyen érdekes és jó ezt megfigyelni a Bibliából, hogy volt olyan keresztény közösség, akiknek a tagjait nem kellett kemény szavakkal feddeni a gondolkozásuk eltévejedése, vagy a gyakorlati erkölcsi életük eltorzulása miatt. Úgy tűnik ki ebből a levélből, hogy Efézusban, ahogy mondani szokás, minden rendben volt. Ez a gyülekezet szépen fejlődött, növekedett. Igaz, hogy Pál apostolnak is több éves munkája fekszik ebben a keresztény közösségben. Ugye itt van ez a bizonyos Efezosz vagy Efézus, a mai Törökország nyugati részén az Égei tengerre néző hatalmas város. Az ókorban mindig is metropoliszként tartották számon Róma, Alexandria, Antiókia, Bizánc után a legnagyobb városnak számított. Ebben az időben is a lakosainak száma több százezer lehetett, tehát körülbelül 200 000-es népességről tudunk itt beszélni. Viszont Pál apostol a második és a harmadik missziós útján érintette ezt a várost. Itt lehet látni a térképünkön is az apostol missziós útjait különböző színekkel, és mintha összefutnának ezek az utak itt Efézusban. Majd az előadás után levetíteném ezeket a missziós utakat, hogy Pál a második és a harmadik útján hogyan ejtette útba. 3 évig tartózkodott itt ebben a városban, például a harmadik missziós útján. Aztán utána, amikor egyszer nem tudott megállni a városban, Milétoszban kötött ki a hajó, akkor is magához hívatta az efézusi véneket. A Bibliának csodálatos része ez, a Cselekedetek könyve 20. fejezetében van feljegyezve, hogy mit mondott Pál az efézusi véneknek. Az efézusi gyülekezet, tehát egy csodálatosan növekvő, fejlődő keresztény közösség volt, olyannyira, hogy Jelenések könyve 2. fejezetében az első jelképes gyülekezeti levél, az efézusi levél, az őskeresztény korszaknak a szimbóluma. Tehát ez se véletlen, hogy Efézus lesz a Bibliában, Jelenések könyvében, az őskeresztény korszaknak a szimbóluma, tehát körülbelül az első század második fele kereszténységének a jelképe. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy mit tett Pál apostol akkor, amikor egy gyülekezetből nem hallott aggasztó híreket, vagy elcsüggesztő híreket, vagy rossz híreket. Ugye milyen rendkívüli dolog ez az emberi életben, hogy ha valaki felől, még inkább egy közösség felől, nem hallunk lehangoló, elcsüggesztő, elkedvetlenítő híreket, hanem csupa jó híreket hallott Pál az efézusiakról. A levelét különben körülbelül időszámításunk szerint 62-ben írhatta a római fogságából az apostol. Fogsági levelek közé tartozik, mint más levelek is, amelyekről ezek után fogunk beszélni. Mit tett Pál apostol akkor, amikor jó híreket hallott az efézusiakról? Szeretném olvasni mindjárt ennek a levélnek az első fejezetéből a 15. verstől tartó rövid kis szakaszt. Tehát az efézusi levél első fejezet 15. versétől így olvasom. Annak okáért én is, halván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Ebben a pár versben ott van, hogy mit tett Pál apostol akkor, amikor hallotta az efézusiak hitét Jézusban, és minden más hívő vagy hitre vágyakozni akaró emberhez való szeretetüket. Mit tett ekkor? A 16. vers ezt mondja, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek. Emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Csak zárójelben mondom, hogy Károlyi Gáspár még ismerte az ikes ragozást, ezért nem mondja azt, hogy szűnök, hanem szűnöm. Mint hogy én nem aludnék, hanem én aludnám. De manapság ezt nem ismerik az emberek, hogy az ikes ragozás az az alanyi és a tárgyas ragozás után egy külön ragozás. Ezt tessenek hozzászokni, mert a Bibliában van ikes ragozás. Ez csak egy egészen kis zárójel, azért, ha valakinek megütötte a fülét, nem én tévesztettem el a felolvasást, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Vagyis mit tett az apostol, amikor jó híreket hallott? Nem szűnt meg hálát adni. Ugyanúgy könyörgött azért a közösségért. Ugye a Biblia szerint az igazi imádságnak nem csak akkor van ideje, amikor az ember nehézségbe, betegségbe vagy nyomorúságba kerül. Sőt, a Biblia felhívja a figyelmünket arra, amikor jól mennek a dolgok. Amikor, ahogy szoktuk mondani, hogy minden rendben van, és mennek a dolgok előre. Nagyon vigyázzunk, mert hiszen a Pál apostol levele 6. fejezetében is találkozunk ezzel a kijelentéssel, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Lehet, hogy az emberek bizonyos ideig elismernek, nem támadnak, nem rágalmaznak, az emberi kapcsolataink viszonylag kiegyensúlyozottak, de egy keresztény mindig tudja, hogy nem test és vér ellen van tusakodása. Mert vannak levegőbeli hatalmasságok, fejedelemségek, van sátán és sátánnak démonai, a gonosz angyalok, akik nem szűnnek meg az emberi világban támadni az embert, és amikor az ember áll, mondta Pál a korintusiaknak, vigyázzon, hogy el ne essék. Amikor az embernek jó dolga van, akkor az ember nagyon vigyázzon arra, hogy el ne felejtkezzék akkor az Istenről. Ugye melyik a legnagyobb példa, amikor elcsitultak a harcok Izraelben, amikor kijutott az élete nehéz szakaszaiból egy ember, és akkor, amikor jó dolga kezdett lenni, akkor szűnt meg hálát adni az Istennek, akkor felejtkezett el az Isten. Ugye sajnos a legnagyobb példa Dávidnak a vétke. A jólétben, a gazdagságban, a nyugalomban tette meg azt az irtózatos dolgot, hogy elvette egy másik ember feleségét, sőt azt a másik embert a közvetett úton is, de tulajdonképpen eltétette láb alól. Ezt nagyon jól jegyezzük meg, hogy Pál apostolnak mi volt a magatartása, mi volt a lelkülete. Pál apostol, amikor valahonnan jó híreket hallott, akkor nem azt mondta, hogy jaj, végre a világnak van egy szeglete, ahonnan nem rossz hírek jönnek. És foglalkozom azokkal, ahonnan rossz hírek jönnek. Hát Galáciából rossz hírek jöttek. Korintoszból is egy ideig rossz hírek jöttek. Pál apostol, amikor megtudta, hogy Efézusban ez a keresztény közösség növekszik, fejlődik, akkor sem szűnt meg hálát adni, és akkor is könyörgött érettük, hogy az Isten adhasson nekik bölcsességnek, kijelentésnek lelkét, világosítsa meg értelmüket, hogy az elhívásukhoz méltóan járjanak, tehát hogy töretlen legyen a fejlődésük. Ez mindannyiunk számára példa és figyelmeztető jel is, hogy a jólétben, a nyugalomban, a békességben is ugyanúgy ragaszkodjunk az Istenhez, ugyanúgy keressük az Istent, mint hogy sokszor a rosszban szoktuk keresni. Na most az első dolog, amit el kell végeznünk minden írásművel kapcsolatban, főleg páli levelekkel kapcsolatban, hogy mi a levél szerkezete. Roppant egyszerű szerkezete van a levélnek, itt jeleztem a táblán, talán messziről is jól látható. A levél két részre oszlik. Az első 3 fejezet hatalmas nagy eszmei kérdéseket tisztáz ki, főleg Isten megváltási tervével kapcsolatban. A második része a levélnek, a 4-től a 6-ig tartó, tehát ugyancsak 3 fejezet, gyakorlati problémákat érint, főleg a 10 parancsolatot magyarázza, bizonyos parancsolatokat, amelyeket fel is írtam a táblára, különösképpen a családi életről beszél, a feleség, a férj egymáshoz való viszonyulásáról, a gyermeknevelésről, és miután befejezi ezeket a gyakorlati tanításokat, mint egy a levélnek egy ilyen csodálatos nagy lezárása, mint a nagy zeneművekben is, amikor sok téma megszólalt már, akkor jön egy ilyen fortissimo, egy ilyen lezárásféle a végén a lélek fegyvereiről. Ugye a Galata levél végén van a lélek gyümölcséről, itt pedig a lélek, a Szentlélek fegyvereiről egy szót az apostol. Az egész levélre illik az, amit felírtam a táblára, hogy ez az efézusi levél tulajdonképpen arra tanítja meg az olvasóját, hogy egy keresztény embernek a hite az mindig tudatos hit. Hogy az emberi élet a hit által az öntudatlanságból, vagy a tudattalanságból való kiemelkedés, a hit az a tudatban, az ismeretekben, az értelemben való növekedés, egészen odáig, hogy az ember az Istennel, az isteni Szentlélekkel szoros kapcsolatra jutva a maga küzdelmét a teljességre viszi, győzelemre viszi az isteni Szentlélek segítségével. Most ennek a két nagy szerkezeti résznek, hogy úgy mondjam, a mértani metszéspontján áll az a vers, amelyet itt bekereteztem, a negyedik fejezet első három verse, ami talán az egész levélnek az olyan súlypontja, vagy felfüggesztési pontja. Mindjárt felolvasom ezt a három verset, de előzetesen hagyj jegyezzem meg, hogy Pál apostol tehát ezt a levelet fogságból írta, magyarul börtönből. Beszélek majd a római fogságáról, a Rómában eltöltött letartóztatás idejéről, de ez rendkívül tapintatosan jelenik meg a levélben, tehát az apostol soha nem sajnálkozik emiatt, soha nem panaszkodik, soha nem akar, hogy úgy mondjam, együttérzést koldulni a keresztény testvéreitől, sőt, ő, aki a börtönben van, ő, aki nehéz helyzetben van, ő küld tanítást és vigasztalást. Innen érthető majd ebben a három versben az a kifejezés, hogy fogoly vagyok. De meg fogjuk látni, hogy Pál apostol lelkületének és csodálatos beszédtechnikájának is a kifejezése lesz ez, hogy ezt a fogoly szót kettős értelembe fogja használni. És meg fogjuk látni, hogy miért ez a levélnek a középpontja vagy súlypontja, mert az egész levél mint egy tengely körül, e körül a három vers körül forog. Hadd olvassam fel ezt a három verset, a negyedik fejezet első három versét. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhívattattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Kedves hallgatók, hatalmas, nagyon súlyos három vers ez. Amikor először elolvassa az ember, én meg vagyok győződve, hogy aki most hallja először, talán a második vers második felére lesz figyelmes. Mit jelent az, hogy elszenvedvén egymás szeretetben? Emlékezem, amikor én először úgy kezdtem felfigyelni erre a bibliai kijelentésre, kicsit lehangolt voltam. Úgy éreztem, hogy ennyit tud nyújtani a Biblia és a kereszténység, hogy a szeretethez ezt társítja, hogy igen, szeressük egymást, meg szeressetek mindenkit, de elszenvedvén egymás szeretetben. Szeretet meg szenvedés, meg úgy szeretni, hogy elszenvedni a másikat szeretetben, valami nagyon súlyos dolgot éreztem, mint hogy ez mit is jelenthet. Igen, a Biblia arról beszél, hogy azok között az emberek között is, akik egyenlő hitre jutottak, itt ugye egy keresztény közösség volt, akik azonos gondolkodásra jutottak, egyenlő meggyőződés, egyenlő hitre, ezek között az emberek között is nagyon sok különbség lehet. Sőt, hogy úgy mondjam, feszültség is lehet, meg nem értés is lehet, alkati különbségek, vérmérsékleti különbségek, vagy bizonyos helyzeteknek a másként való megítélése sokszor hívő embereket is majdhogy nem szembeállít egymással. Hadd mondjam el vigasztalásul, hogy maga Pál apostol is szembe került jó néhány igazán hívő testvérével. Két héttel ezelőtt miről is olvastam a Galata levél első és második fejezetében? De Péterrel is szembe került Pál. Azt mondja Pál, hogy amikor én megtudtam, hogy Péter így és így viselkedik, és képmutató, akkor azt mondja, elébe álltam és megmondtam neki. Hát kíváncsi lennék erre a jelenetre, mondjuk egy jó filmrendező ezt hogyan vinni ezt vászonra, hogy Pál odaáll Péterrel, sőt azt mondja, hogy mert Barnabás is vele együtt tartott a képmutatóskodásban. Barnabás Pálnak a jobb keze volt, az egyik legszeretettebb munkatársa. Őt is meg kellett feddenie. Aztán arról is olvasunk Pál apostol élete során, hogy szintén egy szeretett munkatársát, Márkot, Márk Jánost magával vitte az első missziós útjára, amelyről vetítettem múltkor, hogy Ciprus és Kis-Ázsia részére, és ez a munkatárs megijedt, fiatal ember volt, megijedt a ráváró feladatoktól és küzdelmektől, és visszatért Antiókiába. Pál másodszor nem volt hajlandó magával vinni. Igazán hívő emberek, egymás munkatársai voltak. Létrejöttek ilyen feszültségek. De hadd kérdezzem meg, hogy benne van az is a Bibliában, hogy Pál ezután nem szerette őket? Vagy ír arról a Biblia, hogy ez olyan egyenetlenség volt, hogy szembeállította őket, elhidegültek egymástól? Semmit ilyet nem ír. Hanem erre is vonatkozik az, amit a második vers végén mond, hogy Pál apostol elszenvedte őket szeretetben. Sokszor a szeretetünk nem tudja azt elérni, amit mi el akarunk érni. A szeretet az egy cselekvő magatartás. De hogyha a másik ember nem felkészült a szeretet befogadására, a szeretet sokszor nem tudja elérni azt a célját, hogy mondjuk a másik ember megváltozzék, megjobbuljon, más véleményt formáljon ki, de akkor nem az a cél, hogy feladni a szeretetet. A szeretetben hatalmas erő van. A szeretet erős, mint a halál, olvassuk az Énekek éneke 6. fejezetében. A szeretetben arra is van erő, hogyha a hozzám legközelebbi embertől nem azt kapom, amit vártam. És nyilván tudom, hogy az Isten is úgy látja, hogy ez nem helyes, amit ő tett. Mert a hitbe ütközik, vagy az isteni parancsolatokba ütközik a cselekedete. A szeretetben akkor is van erő, hogy elszenvedni. Mert hiszen a szeretet kényszert nem ismer. Hogyha én látom, hogy az az ember, aki ugyanazon a hiten van, mint én, ugyanazon a meggyőződésen van, mint én, mégsem bizonyos kérdésekben mégsem tart velem, akkor nem kényszeríthetem, nem agitálhatom, nem beszélhetek neki napestig, órákat töltve vele, hogy most arra a meggyőződésre jusson, amire én. Ugye ezt már sokszor említettük a sorozatunk keretében, hogy ki tud egy embert megváltoztatni. Mi tudunk megváltoztatni egy másik embert? Távolról sem. Egyedül az isteni Szentlélek az, aki világosságot tud gyújtani a másik emberben. És hogyha mi nem tudunk a másik emberrel teljesen mindenben azonosulni, együtt dolgozni, és a szeretet pozitív és aktív hatását érzékelni, akkor még mindig marad egy választásunk. És ez még hatalmas választás. Imádkozni a másikért. Elszenvedni a másikat. Elfogadni most úgy, ahogy van. És azt mondja a Pál apostol, hogy ti, akik keresztényé lettetek, ne felejtsétek ezt el. A keresztény hiteteknek az a mértéke, az fogja megmérni, hogy mennyire vagytok keresztények. Hogy bizonyos nehézségekben, problémákban mennyire tudjátok elszenvedni egymást. Szeretetben. Figyeljünk mind a két kifejezésre, mert sokszor az emberek azt mondják, hát akkor elszenvedem. Hát ilyen. Ez nem megoldás. Ez sem megoldás. Figyeljük meg, hogy elszenvedni egymás, de szeretetben. Közben azért tenni a másikért. Tapintattal, szinte észrevétlenül. Na, szóval az imádságnak ezek a nagy alkalmai. Amikor látjuk, hogy a másik emberen nem fog az emberi szó. Nem, a legvilágosabb érvelésnek se ad utat a lelkében. Akkor még mindig ott van, hogy a másik ember, ha nem ért is meg engem, nem tart is együtt velem, de láss, hogy én akkor is szeretem. Igen, elszenvedvén egymás szeretetben a hitnek a végső mérték, ugye a hitet, mi méri meg a hitet? Az, hogy valaki hogy beszél a hitről? Az, hogy bizonyos alkalmakkor milyen hívő módon cselekszik szinte úgy szemlátomást és a csodálatra méltóan? Nem. A hitet igazán az méri meg, hogy amikor az ember meg nem értéssel találkozik. Amikor az ember azzal találkozik, hogy a hozzá legközelebb állók részéről nincs az a testvéri viszony vagy kapcsolat, akkor is ott van, hogy nem mond le a másikról, nem fordít hátat. Nem mondja azt, hogy hát akkor a keresztények sem mások, mint a pogányok. Sokan ezt mondják. Akkor ott van még, hogy elszenvedni egymás szeretetben. Hadd tegyen fel önöknek a kérdés, ki képes erre? Ki képes erre? Az első versben ezt olvassuk. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattatok. Pál apostol itt azt mondja, azt tudja elszenvedni a másikat szeretetben, aki fogoly az Úrban. Említettem, ennek a kijelentésnek kettős értelme van. Fogoly az Úrban, ez annyit jelentett, hogy Pál apostol a maga hitéért szenvedett letartóztatást, vitték Rómába, és töltötte el ott a fogsága idejét. Tehát egyrészt konkrétan is igaz, hogy Pál fogoly volt az Úr neve miatt, az evangélium hirdetése miatt, a meggyőződése a hitelvei miatt. De én azt hiszem, hogy a fontosabb most jön. Pál apostol azt mondja, végtelen gyengétséggel. Én most fogoly vagyok, de most valamit én is megértettem, és szeretném, hogyha ti is megértenétek, hogy az képes az életben nagy dolgokra, aki fogoly az Úrban. Aki minden gondolatát, minden döntését, minden cselekedetét az Isten elé viszi, Krisztus elé viszi. Aki nem Krisztus nélkül gondolkozik és dönt és él, hanem aki fogoly az Úrban. Hogy mondta ezt a második korintusi levélben? Ejtessetek fogjul minden gondolatot a Jézus Krisztusban. Ott is ezt a szót használta. Ejtessétek fogjul minden gondolatotokat a Jézus Krisztusban. Hogy mondta ezt a Galata levélben? Két héttel ezelőtt ez volt a téma. Szeretteim, akiket fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik rajtatok a Krisztus. Pál apostol mindig fogoly volt az Úrban, fogoly volt Jézusban. Ő minden egyes állítását, döntését Krisztus elé vitte, a Biblia világos kijelentése elé vitte, nem indulatból, nem ösztönből, nem emberi gondolkodásból élte az életét. Ő megértette az apostol, hogy kereszténynek lenni annyi, hogy fogoly az Úrban. Hogy minden gondolatunkat, minden szavunkat és tettünket a Krisztus élete mérlegére helyezzünk. Krisztus azért jött el erre a földre, hogy mindenben tökéletes példát adjon nekünk. Hát akkor ragaszkodjunk Krisztushoz. Akkor úgy, mint a fogságból valakit nem engednek el. De most nem ilyen kényszerből, önként legyetek fogjai a Krisztusnak. És ha ti önként, kényszermentesen fogjai lesztek a Krisztusnak, akkor ti a szeretetnek olyan maximumára lesztek képesek, hogy el tudjátok szenvedni egymás szeretetben. Persze mondhatjuk, és az apostol is mondta ezt, amikor a szabadságról beszélt, hogy a Krisztus fogságában élni, ez a legnagyobb szabadság. Krisztus fogságában élni, ez nem rabság és megkötözöttség. Pál apostol alapján ezt, aki talán a legmélyebben megértette, és akinek a könyvét itt önök is megvásárolhatják, Comenius, a híres morva, cseh, pedagógus és filozófus, aki ezt a híres mondatot mondja ki a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művébe, csodálatos mondat, 100-szor inkább akarok az Isten szolgája lenni, mint a világ legnagyobb uralkodója. 100-szor akarok az Isten szolgája lenni, mint a világ legnagyobb uralkodója. Miért? Mert ha fogoly vagyok a Krisztusban, ha az Istenhez ragaszkodom, akkor ő mindig a szeretetre fog engem tanácsolni. És azt a keskeny utat, a szeretet útját mindig meg fogom találni. Mert az én mesterem, akinél fogoly vagyok, az meg fog tanítani az elhivatásomra, az alázatosságra, a szelídségre, a hosszú tűrésre, hogy elszenvedjük egymás szeretetben. És kedves hallgatók, van ennek a nagyon rövid három versnek még egy tanítása. Azt mondja Pál apostol a harmadik versben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Nem most a feladatom az, hogy az egységről beszéljek. Pál apostol mit mond az egységről? Így kezdi, ha törik, ha szakad, nektek keresztényeknek egységbe kell élnetek. Nem ezt mondja. Azt mondja a Pál apostol, hogy igyekezzetek az egységre, szóval ezt túl könnyen ne vegyétek. Az igazi keresztények között egység kell, hogy létesüljön. No de, beszélt arról Pál apostol, most azokhoz fordulok, akik az eddigi leveleket elolvasták. Beszélt arról Pál apostol az eddigi levelekben, hogy van, amikor keresztény és keresztény között nem tartható fenn az egység. A római levél 16. fejezet, 17. és 18. versében, tehát Róma 16, 17, 18 könyv megjegyezni, azt olvassuk, hogy akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, az evangélium körül, azoktól hajoljatok el. Érdekes mondás, nem? Azt mondja Pál apostol, hogy ha egy keresztény közösségben fellépnek emberek, akik más evangéliumot hirdetnek, akik szakadásokat, botránkozásokat okoznak a tudomány körül, azoktól hajoljatok el. Pál apostol azt mondja, a kereszténység történelme, a megoszlások történelme lesz. Nem lehet minden áron az egységre törekedni. Az egység fölött van egy nagyobb elv, és ez az igazság, az evangélium. Aki helytelenül tanít az evangéliumról, azzal nem lehet egységbe lenni. Ott hajoljatok el. Hát nem ez az egész kereszténység történelme? Amikor a kereszténység államvallássá lett, elkezdődött az eltorzítása az evangéliumnak, el kellett hajolni előbb a valdenseknek, utána a lollardoknak, a husszitáknak, a reformátoroknak, el kellett hajolni. Sem a valdensek, sem Wiklif János, sem a husziták, sem Luther Márton nem akart más kereszténységet, új egyházat, stb. De amikor látták, hogy az egyház, az az egyház, a hatalmi egyház a tudomány körül szakadásokat és botránkozásokat okoz, akkor tartották magukat a Biblia felszólításhoz, hajoljatok el. Más kérdés, hogy ők is a legdurvább eszközökkel üldözték a valdenseket, a lollardokat, huszitákat, Luthert is. Szóval azt mondja Pál apostol, igyekezzetek megtartani a lélek egységét. A Galata levélben mit olvastunk? Azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki más tanítana az evangéliumnál, még ha mennyből jönne angyal is, átok legyen. Még ha én mondanám is, ha esetleg ilyen előfordul, hogy én mást mondanék, mint eddig hirdettem néktek, átok legyen, ilyennel közösséget ne vállaljatok. Vagy mondja majd később az első Timóteus levél 6. fejezet 5. versében, hogy távozzatok el azoktól, akik mássá akarják tenni az evangéliumot, még akkor is, ha ők nevezik magukat egyháznak. És ők mondják magukat a kereszténység letéteményesének. Tehát azért mondja itt Pál apostol, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Ezt már mondta a római levél végén is a rómaiaknak, amennyiben rajtatok áll békességetek legyen minden emberrel. Tehát figyeljük, a Biblia nem egy ilyen eszelős, vagy egy ilyen parancsuralmi eszmerendszert hirdet. Amennyiben rajtunk áll, mindent kíséreljük meg, igyekezzünk. De hogyha a másik ember nem látja be, hogy ez a Bibliához képest hamis evangélium, nem vállalhat egy keresztény közösséget azzal a másik emberrel. És akkor, ha egy egyház teszi, tantételévi azt a hamisságot, nem vállalhat egy keresztény közösséget egy hamis egyházzal, ami nem a teljes Bibliát, nem a teljes evangéliumot hirdeti. Én azt hiszem, hogy van olyan súlyú 3 verses, hogy talán erről is elég lenne egy előadást tartani. De nekünk mennünk kell tovább, és ezután a súlyponti nagyon fontos rész után rá kell térnünk, ha csak vázlatosan is, ha csak nagy léptekben is, hogy miről van szó akkor az efézusi levélben. Az efézusi levél első 3 fejezet, hogy említettem, nagy eszmei kérdéseket boncolgat. Felírtam az első nagy témát, minden fejezetnek szinte van egy nagy témája. Sok-sok altéma is van ezekben a fejezetekben, de van egy fő-fő témája. Az első fejezetben van egy rendkívüli kifejezés, ami ilyen módon csak egyedül fordul elő a Bibliában, az első fejezet 10. versében, amely a következőképp hangzik, és mindjárt megértjük, hogy mi lesz a levél első fejezetének nagy eszméje. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten az Atya mindennel meg akarta ismertetni az embert az idők teljességének rendjére, az eredetiben ez van tervére, az idők teljességének tervére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak. Mi itt a rendkívüli kifejezés, a terv, hogy az Isten hogy szerkeszti egybe a mennyet és a földet. Ugye a Biblia szerint Isten megteremtette a földünket szoros kapcsolatban állva a mennyel, de a bűn szakadást hozott létre. A menny és a föld most különváltan létezik. A menny törvénye a szeretet törvénye. Itt a földön pedig a törvénye az embereknek nem csak a szeretet törvénye. Ide bejött egy másik törvény, mint egy betolakodott ellenség, ez a bűn az önzés törvénye. Ez a föld lelkileg, és hát persze testileg szó valóságos értelmében is lángba borult bolygó lett. Itt megtörtént a szakadás az isteni világ és egy teremtményi világ között, de az Istent, hogy úgy mondjam, nem érte ez meglepetésszerűen. Isten, amikor látta a lázadást a mennyben, amikor látta az első emberpár lázadását a szeretet törvényével szemben, és azóta is, mióta világ a világ, és a bűnbeesés meghozta a maga következményét, és Isten látja ezt a borzalmas szakadást, és az ember itt pusztítja a földet és önmagát. De az Isten örök időknek előtte tervet gondolt el. Tervet gondolt el arra, hogy minden egyes ember életét hogyan fogja segíteni, hogy eljussanak az emberek a szeretet törvényének a felismeréséig, az elfogadásáig. Tervet készített az Isten arra, hogy az emberi történelem hogy vezet a céljához. És ennek a tervnek egy középpontja volt, egy személyiség állt a középpontjában, és ez Jézus Krisztus volt. Hogyan tudta Isten előre meghirdetni a tervét? Hiszen a bűneset után az ősevangéliumban Isten rögtön előre meghirdette ezt az egész megváltási tervet. Isten ezt azért tudta meghirdetni, mert az Atya biztos volt abban a szeretetben, amellyel Jézus szereti az Istentől és őtőle eltávolodott embert. Isten biztos volt abban, hogy ő meghirdet egy tervet, de amikor közeledik ennek a tervnek a végbemenetele, Jézus nem fog meghátrálni. Ha küzdelemmel is, ha vérverítékkel is, ha ártatlanul kell is szenvedni az emberért, Jézus nem fog meghátrálni, meghozza az áldozatot, odaadja az életét, helyettes áldozat lesz, magára veszi és elhordozza a világ bűneit. Ez a megváltási terv. Tulajdonképpen az egész Biblia miről beszél? Az Isten megváltási tervéről. Ezt minden embernek meg kell ismerni az egyéni életekben és a történelem életében, és ez a Biblia, ez a csodálatos könyv, a Biblia tulajdonképpen, ha egy mondattal meg kell határoznom, miről szól, az Istennek a rosszból való megváltási, szabadítási tervéről, ami érvényesül az egyes emberek életében, és érvényesül a történelem életében. Erről szólt tehát az első fejezetnek az egész hangütése, gondolatmenete, az Isten megváltási tervének a kibontakozásáról. Utána pedig rátér Pál apostol a második fejezetben arra, hogy az Isten hogyan is tudja az egyes embereket a rosszból kiemelni. Tehát az egész levélen végigvonul két hasonlat. Az egyik hasonlat, hogy ez ugyanolyan, mintha valaki a halotti állapotából föltámadna. A Bibliában az, hogy halott vagy holt, nagyon gyakran a bűnben való életnek a jelképe. A második fejezetben találjuk ezt, így is kezdődik a második fejezet, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykore világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Azt mondja Pál apostol, az a megváltási terv, ha végbe megy egy ember életében, ez olyan csoda, minthogyha valaki a halottaiból feltámad. Innen a hasonlat. Ha valaki az önzésből, az önzés vakságából előbb egy kis világosságot, aztán egyre több világosságot beenged, és ebből kiszabadul ebből a sötétségből, ebből a holt állapot, ez olyan, mint a föltámadás. Na, ki is ejtettem már a második hasonlatot is, amit főleg az 5. fejezet 8. versétől használ az apostol, azt mondja, voltatok régen a sötétség. Milyen megdöbbentő kifejezés, nem azt mondja, holtak voltunk. Most meg azt mondja, voltatok régen a sötétség. Most világosság az Úrban. Magunktól nem tudunk kivilágosodni. Világosság az Úrban, rögtön hozzáteszi. Voltatok régen a sötétség, most világosság az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok. És a világosságnak gyümölcse minden igazságban, minden szeretetben, igazságban és valóságban van. Minden jóságban, igazságban és valóságban van. Szóval ez a második és harmadik fejezet, és később is még, hiszen mondom, ezt az 5. fejezet 8. 10. verse közül idéztem, Pál apostol azt mondja, a megváltási terv, ember, gondolj ebbe bele. Ide születik erre a világra milliárd és milliárd ember. Ez a milliárd és milliárd ember önző természettel születik, de az önző természet átterjed a tudatára is. Besötétült tudatvilágú az ember, hogy felnő itt a földön, holt és sötét a bűn miatt. Mi mindenbe kerül az Istennek, hogy ezt a megváltási tervet csak egy ember életében megvalósítsa, de hát ő milliárdok és milliárdok életében megvalósítja. Meg akarja valósítani. Nem tudom, emlékezünk a II. Korintusi levél 4. fejezetére? Mert ez a csodálatos Pál leveleiben, hogy tulajdonképpen, hogy majd mondja a Filippi levélben, én nem restellem ugyanazt mondani. Azok a nagy gondolkodók, és azok az igazán hívőek, akik mindig ugyanazt mondják. Csak mindig egy kicsit másféleképpen, más oldalról, más látószögben, más rálátásban. Ugyanazok körül a nagy kérdések körül forgolódnak, és megtanítanak bennünket a lényeges kérdések szemrevételezésére. Mit is mond a II. Korintusi levél 4. fejezetében? Az az Isten, aki szólt, a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi elménkben is, hogy lássuk az ő dicsőségét a Jézus Krisztus arcán. Ott említettem önöknél, amikor a II. Korintusi levélnél voltunk, hogy Pál apostol a megváltási tervet valami olyan hatalmas módon akarja érzékeltetni, hogy azt mondja, ahogy a világ teremtésekor történt, hogy az Isten egy szavával a sötétségből világosságot teremtett, de hát a semmiből mindent, ugyanaz történik ma is egy ember életében. Ez egy ilyen hatalmas dolog. Egy ember megváltoztatása, egy embernek a holt állapotából az életállapotára való elvitele, a sötétségből a világosságra való átvezetése, hát ez a legnagyobb dolog. A Kolossé levélben fogunk majd még ezzel találkozni, amikor azt mondja majd Pál apostol a Kolossé levél elején, hogy Isten az, aki az egyiptomi sötétségből kivezeti az embert a Krisztus világosságába. Hatalmas dolgok ezek. Olyannyira hatalmas dolgok, hogy nem ismerek többet beszélni róluk, mert akkor elmenne az idő és leragadnánk itt. Helyette egy verset szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A vers, amit most András megszólaltat, egy hosszú, küszködő, vívódó vers lesz. Nem is annyira ismeretes Adi versei közül, mint hogy jó lenne, hogyha ismeretes lenne. Többször megszólal a versben a föltámadás szomorúsága, ez a versnek a címe, hogy az ember mennyire szeretne más lenni, de nem tud hogyan hozzáfogni. Hányszor kimondja majd az Adi a versében, nem tudom, hogy mi vagyok. Nem tudom, hogy ki vagyok, miért vagyok. Alapvető problémái vannak az embernek az életben. Az önzés megvakítja az embert. Sötétté teszi az embert. Az önzés az embernek valami olyan borzalmas betegsége, amit csak a Bibliából látunk, hogy milyen iszonyatos betegség. Használjuk ezt a szót, hogy önző, meg önző. De mi nem gondolunk bele, hogy az önzéssel sötétség és halál költözik az ember életébe. Egy ember, Adi Endre is, aki olvasta a Bibliát, de hát a maga módján akart élni és megváltozni. Egy nagyon jó lenyomata a küzdelmeinek ez a vers. Hogy ütközik akadályokba, hogy tud nem igazán megváltozni. Amikor úgy érzi, hogy föltámad, ugye a vers cím is milyen sokat mond, a föltámadás szomorúsága. Hát Pál apostol itt nem erről beszél. Pál apostol arról beszél, hogyha valaki a sötétségből, a világosságra, a holt állapotából, élő állapotra jutott, megtalálja az élet értelmét, célját, távlatát, boldogságát, örömét. De hogyha az ember nem az Isten által akar kijutni a világosságra, ha csak magának akar föltámadást rendezni, mint ahogy nagyon sokszor emberek erre törekszenek, akkor tessenek gondolni ilyen esetekben, hogy a magyar irodalomban ezt valaki megírta. Milyen borzalmas dolog az a föltámadás, amiről az ember azt hiszi, hogy most más lett, vagy azt hiszi, hogy most az élete megváltozik. Mondom, küszködő, csapongó, vívódó vers, de hát a mai este Adi verseket fogunk hallgatni, lesz majd más is.
Adi Endre, a föltámadás szomorúsága. Piros, nagy kötvtályogok közül sunyított rám a csalfa nap. Midőn így szólék. Kelj föl, és légy szabad. Tán Budapesten, talán máshol. Alig emlékszek valamire a néhai világból, de szomorúan föltámadtam. Sírom sziklái szétgurultak, füstölt a Golgota, s kiléptem föltámadottan, tétován, mély sárkány sírjából a múltnak, s mint akinek kevés a vére, elindultam új apostolok keresésére. Vihar s üvöltő tátra erdők voltak az én tamásaim, kik sebeimnek nyílásain ujjaikat mártván benyúltak, ködök szálltanak, s ködökön át megromoltan és feledőn hagytam el a múltat. És megint szólék, én nem tudom, ki vagyok, éltem-e, élek, valakinek neve vagyok, vagy örököse egy halott, szomorú nevének. Lázamat az est, postámat a posta, mintha régen-régen hozná, úgy hozza. De jött a reggel, fázva rém lett, s én nem tudtam, micsoda emlékek tarlójáról jött ez a reggel, és sebeimet tapogattam, fájtak, égtek förtelmesen, de mikor kaptam, hogyha kaptam, hol jártam én, hát éltem már én. Ki sírhat mostán én miattam, ki vagyok, és merre megyek? Aztán bolyongtam, Tóth zsoltárok harsogtak a fenyvesekben. Micsoda zsoltárt is tudtam én kedvesebben valamikor. Csak hallgatok, mert már mindent elfeledtem. Hallom, hogy távolból érkeznek ide mások. De hol a távol? Hol a közel? S hol vannak köztük állomások? És mintha sose jöttem volna, s csak itt vagyok, szemek, levelek, táviratok, nem tudom, miért keresnek. Én nem tudom, miért néznek rám kutató arcok. Arcomon nincsen régi írás, s a régi harcok nagy legendája elmosódott vén arcomon, vén fejemen. Olyan vagyok, mint rosszul kezdett, és meg se kezdett szerelem. Szőke leány, szent ifjú cédrus, büszkélkedik fényes napon néha előttem, s fogcsikorgatva, hallgatagon rohanok messze tőle én. Emlékezek? Vagy csak fájok? Ha élnék, ha szeretne, ha volnék, gondolkozom, lányom lehet. És amott egy-két virágos hajú asszonyra nézek álmélkodva. Ó, mintha egyszer bolondja lettem volna fiatalnak, ilyennek, párnak, idegenek, kire várnak, beszélnek hozzám, cirógatnak kandi szemekkel, s úgy érzem, hogy hátam mögött áll egy idegen, másik ember, hozzá beszélnek. Valami úgy fog, mint rabot, mint alvajárót a tetőn, kit én is nézek reszketőn, mint furcsa távolit. S amit én mondok, oly hűvös, mint jégbarlangba ordítón besibító viharszavak, valahol hóban elakadt valami messze hómezőn az én régi valóm. És csitt, amott tenger vonít régi fájást, irgalmatlant és távolit, de ez a tenger fenyves erdő. Igen, tengerek, városok, asszonyok, vágyak föllebegnek, s rajtuk Párizs a korona, ragyogóbbak, szebbek, mint a legforróbb látomások. Volt-e hozzájuk közöm egykor, vagy ezt mind mások ölelték és csodálták? Ó, jaj annak, aki föltámad, s nem érzi önnön életét, beszédje kongó báb beszéd, s báb színpad bábja ő maga, kérdés, kísértés és titok. Én azt várom, valaki majd hívni fog, s édes meleg szájjal súgja meg majd, hogy ki vagyok. Itt tó van a Tátra ölén, csillogó, tiszta vad. Keresem benne a századokat, az életemet, a sírtáró dalokat. Keresem magam közelségét, a szállaló időt, s a tükröt, a varázsosat, a megismertetőt. És megáll az élet, és tudom, hogy most már semmi sincs, senki sem él, és semmi sem igaz. Keshet vén arc vigyorgatóból, és nem tudom, ki az. Föltámadtam. Jaj, föltámadtam.
Kedves hallgatók, tehát hogy a három fejezet során Pál apostol rámutat az Isten megváltási tervére, az egyes emberben végzett munkájára a rosszból való feltámadásban, tulajdonképpen a megtérésben, folytatva azt, hogy a megtérés után a megszentelődés kell, hogy következzék. Ugye ez használja a levélben többször, de aztán más leveiben is a ruhának a jelképet, a felöltözést. Ugye a régi, az óembernek a levetkőzése, az új ember felöltése. Tel az egész levélnek ehhez a középponti részéhez is, a negyedik fejezet első három versében. Tehát, hogy kinek van igazán hite, kinek van igazán erős hite és keresztény magatartás, aki el tudja szenvedni a másikat szeretetben, aki mindvégig kitart a jóban, és igyekszik a lélek egységére, a békesség kötelékében. Azután Pál apostol rátér arra, hogy mindezeknek a hatalmas isteni tanításoknak, ennek a hatalmas isteni megváltási tervnek milyen gyakorlati következményei vannak az embernek az életében. Tulajdonképpen a Biblia nagyon világos eszmeileg, mert a Biblia bemutatja, hogy Isten mit tesz az emberért. Így is lehet nézni a Bibliát, mit tesz Isten az emberért, és a másik oldaláról bemutatja azt, hogy ennek milyen változásait kell, hogy az ember átélje, vagyis az ember hogy változik meg, hogy jobbul meg, hogy igazul meg. És itt emeli ki Pál apostol a 10 parancsolat különböző parancsolatait, de mielőtt ezekbe egy kicsit belenéznénk, hadd mondjam el azt, hogy hát nem így van ez, nem? Ezt láttuk a római levélben is, hogy a hit az mire kell, hogy vezessen? A törvény betöltésére. Az összes páli levélben ez az alaphang, egyik alaphang. Ha valaki igazán megszabadult a sötétségből, ha valaki igazán föltámadt, annak miben kell járnia? Mi a megszentelődés? A megszentelődés tulajdonképpen nem más, mint az Isten törvényeinek a követése, az Isten parancsolatainak a beteljesítése. Nem emberi erőből, mert abból csak egy farizeusság lenne, hanem a hit erejéből, az Isten erejéből. És engedjék meg, hogy csak úgy belenézzünk, hogy Pál apostolnak milyen megragadó kijelentései vannak, hogy mi is a törvény betöltése. Például olvasom a 4. fejezet 28. versétől. Nagyon világos lesz, egyszerű lesz, azt hiszem, hogyha az utcáról valakit beívnánk, az is megértené, pedig a leghatalmasabb igazságok szólalnak meg. 4. fejezet 28. versétől. Aki orozott, többé ne orozzon. Ugye régies a magyar fordítás, ma így mondanak, aki lopott, most ne lopjon. Tehát mit idéz vissza a 10 parancsolatnak a 8. parancsolat, hogy ne lopj. Aki orozott, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Itt mindjárt meg is állok, folytatnám tovább, de megállok. Pál apostol világosan bemutatja, mit jelent az Isten törvényének a betöltése. Van ilyen isteni törvény, hogy ne lopj. Ha valaki nem lop, ez már a törvény betöltése? Nem, ez még nagyon kevés. Ha valaki nem lop, az nem tett meg egy büntényt, nem tett valami rossz dolgot, de az Isten szeretet törvényétől még nagyon távol van. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Mi a betöltés? Nem, hogy nem lopok, hanem magam gondoskodom a fennmaradásomról. Milyen nagy dolog ez, sok ember veregeti a vállát, hogy én aztán dolgozom, én aztán megteremtem a magam számára az egzisztenciát. Ez még nem kereszténység. Mert azt mondja, hogy cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó. Na és kifordítja arra azt, amit keres, amit megkap ebben a földi életben, pénzt, vagyont, mást. Kifordítja minden tekintetben jó célokra. vagy csak föléli? Aztán jön a harmadik, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Na és ki tesz félre azoknak az embereknek, akiknek szükségük van, akik szükséget látnak? Na, érezzük, hogy mit érzünk ilyenkor? Talán azt érezzük, hogy lehet, hogy nem lopok. Még az is lehet, hogy az energiámat úgy akarom beosztani, hogy családomnak, szeretteimnek, másoknak is. Na, de itt van még az is, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Jézus is ezt mondta. Amikor vacsorát készítesz, mondta Lukács evangélium a 14. fejezetében, ne csak a barátaidat hívd, és ne azokat. Hívd a sántákat, csonkabunkákat, vakokat, akik nem fizethetik vissza néked, majd az Isten visszafizeti a mennyek országában. Ez a törvény betöltése. Egy versben, csak úgy megcsillantja, hogy Jézus is a Máté evangélium a 5. fejezetében, a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régeknek, ne ölj. És akkor kezdte Jézus mondani, hogy mit jelent az, hogy ne ölj a betöltés irányában. Pál apostol itt egy másik parancsolatot vesz elő, és ugyanezt elmondja egy versben a 8. parancsolat tekintetében, hogy azért, mert nem loptunk, azért még ne gondoljuk azt, hogy milyen erkölcsösek vagyunk. Minden esetre keresztények csak akkor lehetünk, hogyha a körülöttünk élő világ ínségét, szükségletét szem előtt tartva félreteszünk, úgy sáfárkodunk a javainkkal, hogy arra is jusson. De rögtön a 29. versben elővesz egy újabb parancsolatot, a 9. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugye a 9. parancsolatban mondja az Isten, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen. Itt is mit szoktak mondani az emberek? Hát, hogy én bíróságon még nem voltam, nem hazudtam ott a bíró előtt, tehát rám ez a parancsolat szinte nem is vonatkozik. Mások, akik lelkileg érzékenyebbek, azok már érzik, hogy nem csak itt lehet hamis tanúbizonyságot tenni, hanem hányszor és hányszor befeketítünk másokat. Hányszor mondunk valótlant az emberekről. Hányszor gerjesztünk ellenséges indulatokat valakivel szemben, mert rosszul állítottuk be a másik embernek az indítékait vagy cselekvését. És Pál apostol azt mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származik. Milyen megdöbbentő kifejezés, ez a jelző, ugye? Van olyan beszéd, amit láttunk az egyik Korintusi levélben, élet illata az életre. Van olyan lelkület, magatartás beszéd, ami életet lehel az emberekbe. És van olyan beszéd, ami rothadt beszéd. Mi a rothadt beszéd? Csak az, amikor az ember ormótlanul beszél? Nem. Hanem amikor az ember panaszkodik, zúgolódik, keseregok nélkül. Mi minden tartozik bele a rothadt beszéd? A felesleges beszéd. Felesleges beszéd. Azt mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származik. Most mi a betöltés? Hanem csak amely hasznos a szükséges építésre. Döbbenetes. Még most is finoman megkülönböztetni. Nem azt mondja, hogy csak azt beszéljétek, ami hasznára válik a másik embernek, hogy épül belőle a másik ember. Már ez is nagy dolog, nem? Ha mi azon gondolkoznánk, hogy milyen nagy kincsünk a beszéd, hogy az embereket ne lehangoljuk, az embereknek ne olyanokat mondjunk, amivel úgyis maguk alatt vannak az emberek, hát még ezekkel megtetézni a bajaikat, hanem ami szükséges az hanem ami hasznos az építésre, de hozzáteszi megint a jelző, a szükséges építésre. Van, aki ugyan jót mond az embereknek, de nem abban a pillanatban, talán nem abban a pillanatban adandó jót. A beszéd csodálatos kiváltsága az embernek, de a beszéd az felér a cselekedetekkel. Ha az emberek meggondolnák azt, hogy miről és mit beszélnek, hogy egyrészt gondoljuk meg, hogy az építsen az a beszéd, az erőt adjon, biztasson, buzdítson, reménységet keltsen az emberben, de akkor még valamit gondoljuk meg, hogy a szükséges építésre való legyen. Nem mondjunk túl sok jót sem, meg túl sok felfoghatatlan nagy ígéretet, meg reménységet sem az embereknek, hanem ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Tehát, kedves hallgatók, ezzel tele van az Efézusi levél. Két verset emeltem ki. De önök, ha elolvassák otthon a levelet, akkor meglátják, hogy tele van a levél gyakorlati, hétköznapi, az emberi gondolkodásra, beszédre, magatartásra vonatkozó nagyobbnál nagyobb telitalálattal. Na, nézzük meg azért a következőt, 7. parancsolat. Házasság. Pál apostolról tudjuk, hogy ő nem élt házasságban, nem is lehetett volna családot fenntartani, meg egyáltalán hát ilyen élet mellett, amikor a fél mediterrán medencét beutazta, és hát ilyen hatalmas súly volt a vállán, én úgy gondolom, hogy van ilyen lehetőség az embernek, ha önként lemond erről. Ez soha a Biblia nem mondja, hogy bizonyos emberek ne éljenek házasságban, például lelkészek vagy prédikátorok. Sőt, hát az Ószövetségben kötelező volt házasságban élni. A sok minden ok mellett, hadd említsem csak az egyik okot, hát Isten azért teremtette az embert, a férfit és a nőt, hogy egymásra találjanak, hogy családot neveljenek, és azok az emberek, a papok és léviták, miért kellett nekik megházasodni? Hát hogyan beszélhet egy ember másoknak az evangéliumról, akik azért többnyire házasságban vagy családban élő emberek, ha valaki nem tapasztalja, hogy mit jelent a házasság? A hétköznapokban nem tapasztalja, hogy mit jelent együtt élni, itt is elszenvedni egymás szeretetben, sokszor. No hát, Pál apostol nem élt házasságban, de mégis olyan tökéletes tanácsokat tudott adni nyilván a Szentlélek késztetésére és befolyására, hogy nekem se szabad ezt kihagynom, hogy az Efézusi Levél 5. fejezetéből néhány megrendítő és meghökkentő gondolatot kínálmeljek. Azt mondja az 5. fejezet 22. versétől. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek. Idáig szokták idézni. Kívülről idézik idáig. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, vesző, mint az Úrnak. Ezt nem idézik. Pedig hát könnyű megérteni. Ez nem annyit jelent, hogy az asszony szava hallgass, és aztán mindenben engedelmesség, mert a férje a teremtés koronája, és etc., hanem ez annyit jelent, hogy az ember, az emberi életben az összhang, az egységre való törekvés, tényleg a harmóniára törekvés, a békességre való törekvés, az törvény. De mint az Úrnak. Tehát ne várjon el senki se olyas valamit a feleségétől, ami az Isten törvényével ellentétes, hogy abban is engedelmeskedjék. Ekkor lehet azt mondani, hogy nem. Inkább kell nekünk Istennek engedelmeskednünk, hogy sem, mint embereknek, hogy a tanítványok is mondták. Na most folytatom tovább. Mert a férj feje a feleségének. Eddig idézik. A férj feje a feleségének. Ez így idéz. Engedelmes legyen, mert feje neki. Kész. A viccet kizárva egy zárójelet hagyni csak. Jézus Krisztusról sokan mondják azt, hogy ismerik. Keresztényeknek, követőinek vallják magukat. Jézus Krisztus azt mondta, hogy a világban látjátok azt, hogy az emberek, akik fejek, azok uralkodnak másokon. Sőt, még jótevőknek is hivattatják magukat, mondta az utolsó vacsora termében. Itt a földön ez a fej, a fő, az első. Felkapaszkodtam, vagy feljutottam, és akkor az lesz, amit én akarok. Jézus viszont ezt mondta, szoktam ezt mutatni így embereknek, mert mégiscsak szemléletes, de ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki fej akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Más, ugye? Más, egészen más, épp a fordítottja. Az Isten szemében az a fej, aki mennél több embernek a szükségletét, a vágyakozását tudja kitalálni és kielégíteni, és a jó irányában azt segíteni. Az emberek szemében az a fej, aki fönt van és jó nagyokat mond, meg jó otrombán cselekszik. Az aztán attól rettegnek az emberek, meg rettenetesen felnéznek rá. Siralmas dolog, de hát az egész emberi történelem ez. Mennél nagyobb gazfickó valaki, annál többet beszélnek róla. Isten szemében az, aki fej, az mindenki szolgálja. Most nézzük. Mint a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. Krisztus hatalmaskodik talán valakin is. Krisztus kényszert alkalmaz a követőivel szemben valaha is. Krisztus így fej, vagy így fej? Most hát többször elmondtam már a sorozatok keretén belül is, ami most jön, tehát most azért hadd előlegezzem, de most világosabb lesz persze a Bibliából, hogy a Biblia szerint a szeretetben a nagyobb kötelezettsége mindig a férnek és mindig a férfiaknak van. A férfi teremtésétől fogva alkatilag az erősebb, a szívósabb, a több terhet elbíró valaki. Ezért mondja Pál apostol, hogy amiképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Vagyis, a feleség hogy legyen engedelmes? A feleség hogy legyen engedelmes? Ahogy az egyház engedelmes a Krisztusnak. A férj hogy legyen engedelmes? Ahogy Krisztus szolgálja az egyházat. Ki szolgálja jobban a másikat? Krisztus az egyházat, vagy az egyház Krisztust? Mert ha igaz az, hogy Krisztus jobban szolgálja az egyházat, mint fordítva az egyház Krisztust, akkor a férjnek kell inkább szolgálni a feleséget, és sokszor elviselni őt, elviselni, elszenvedvén őt szeretetben, és eltűrni sok mindent, többet, mint a másiknak, a gyengébbik nemnek eltűrni őtőle. Egészen más házasságkép és családkép ez, mint amit látunk az emberi világban. A Biblia azt mondja, hogy egy család, az legyen egy igazi keresztény család, az legyen valóban a mennyei életnek az előcsarnoka. Egy családban meg lehessen tanulni a szeretetet. A családban meg lehessen tanulni elsősorban az apától, aztán az anyától, a gyerekeknek. Micsoda hatalmas dolog megtanulni, hogy mit jelent a szeretet gyakorlatilag. Nem eszmékből, meg mit tudom, könyvekből, hanem az, hogy ebben és ebben az élethelyzetben a másik hogyan viselkedett. Azt a gyerek soha nem fogja elfelejteni, egy életre nem fogja elfelejteni. És Pál apostol itt azt mondja, hogy ti atyák, ti férjek, úgy szeressétek a feleségeiteket, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Mindenkinek fölhívom a figyelmét erre, aki a házasságról vagy a házasságáról nem szokott gondolkozni, és nem szokta tükör elé állítani. Itt a tükör. Többet nem is kell, hogy mondjak. Pál apostol is ezután rögtön rátér egy csodálatos területre, a gyermeknevelésre. A gyermeknevelés a 6. fejezet elején található, a legalapvetőbb bibliai kijelentések itt foglalódnak össze a gyermeknevelésről. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tehát itt is itt van ez a kis kifejezés. Ez nem annyit jelent, hogy a szülő azért, mert idősebb, mint a gyereke, az mindent megcsinálhasson a gyerekével. Ha a gyerek felnövekszik, és az értelmével átlátja, hogy ez nem a szeretet vagy az Isten szerint való, akkor ne engedelmeskedjék a szüleinek. A Biblia nem mondja azt, hogy mindenben, mindig, mindenhol engedelmesség. Ilyen szolgai engedelmesség nincsen. Amikor szakközépiskolai tanárok megkértek arra, hogy állítsak össze a bibliai olvasókönyvet, ezért 2 fejezetet rászántam erre, hogy az 5. parancsolatot elemezzem. Ha valakinek esetleg nincs meg a bibliai olvasókönyv, ezt ajánlom neki, mert az összes bibliai tanítás megszólal itt, hogy mit jelent az engedelmesség, de mit jelent az engedelmesség az Úrban. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. Miért mondja az első parancsolat? Mert a 2. kőtáblán, tehát az emberek, ugye az első kőtábla az Isten iránti szeretett kötelezettségek, 2. kőtábla az emberek iránti szeretett kötelezettségek, az első parancsolat valóban ez, hogy tiszteld atyádat és anyádat, mert aki nem tudja tisztelni a saját szüleit, nagyon kétséges lesz, hogy másokat hogy fog tisztelni majd az életben. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Visszaidézze az 5. parancsolatot. És most jön a döntő vers. Ti is atyák, szülők, értelemben. Ti szülők, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Kedves hallgatók, ez azért hatalmas nagy bibliai kijelentés, mert itt mondja ki a Biblia, és ilyen tisztasággal csak itt mondja ki a Biblia Pál apostol efézusi levelében. 2 pedagógia van. Érdekes, hogy én ezt az egyetemen soha senkitől nem hallottam. és azóta se hallom, pedig annyi pedagógiai történeti összefoglalást átolvastam, és az egyik legnagyobb magyar pedagógus történésszel, dr. Mészáros Istvánnal még kapcsolatban is vagyok, egyszer meg is írta nekem, hogy itt ült egyszer a padokban, úgy megkérdezném tőle, hogy aki magát kereszténynek vallja, miért nem kérdezi meg, hogy a Biblia mit mond a pedagógiáról? Hogy a görögök mit mondtak, a perzsák, kűrosz neveltetése, nagyon szép dolgok egyébként, ajánlom mindenkinek a Xenofon kűrosz neveltetését, meg a görög iskolarendszer tanulmányozását, meg a római iskolát, meg a középkori iskolát, meg nem tudom én, az angol iskolát, meg nem tudom most hányféle rendszer van. De érdekes, ez az alapelv, ez a gyermeknevelési alapelv, az Efézus 6.4. Hát ezzel nem találkoztam. Pedig azt mondja itt Pál apostol, kétféleképp lehet nevelni a gyereket. Vagy az Isten tanítása és intése szerint, vagyis a bibliai nevelés, tehát hogy a Biblia alapján nevelni a gyermeket, és ami nem ez, az micsoda? Ingerlés. Na hát ebből kellene monográfiát írni mondjuk. Nem másról, erről kellene monográfiát írni, hogy lehet nevelni az Isten tanítása szerint, de ha valaki nem figyel oda, hogy Isten mit mond az emberi életről, és mit mond a nevelésről, hanem azt nekiáll, hogy hát mondjuk, nem nevelem én úgy a gyerekemet, úgy az apám, meg anyám, engem, hát valami új világban vagyunk most. Ilyesmi, hogy rossz, meg önzés, de úgyis nincsen, hát gyerekem hadd pofozzon csak meg, örülök neki, hadd csináljon ezt, azt, amazt, örülök neki. Fel kell szabadulnia az érzelmeinek, ki kell teljesednie magának, hát nem akarom, ugye ezt minden nap lehet hallani. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Tönkretett emberek nem tudnak önuralmat gyakorolni. Nem tudnak szolgálatkészek lenni. Szóval kihúzzák az emberek a gyerekeik alól a talajt, hogy a szeretetet valaha is ezen a földön megtanulják. Hát, aki nem tud uralkodni magán például, csapkod ide-oda, nem képes meghallgatni a másikat, nem tud átadni a buszon egy helyet, vagy nem tud segíteni egy idős nénének, hogy a szatyrát megfogja, ilyen banális dolgokat kell állandóan mondani. Kérem szépen, milyen világ lesz ebből? Az a világ, amit a II. Timóteus levél 3. fejezetében mond majd Pál apostol, hogy lesznek az emberek szüleik iránt engedetlenek. Lesznek az emberek nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői. Lesznek kérkedők, felfuvalkodottak. Hát ez ide vezet ez a nevelési alapel. De ez ingerlés. Mert kinek jó ez? A gyerek jól érzi magát ebben, csak úgy látszik, hogy jól érzi magát. De tulajdonképp önmagát is ingerli ezzel a lehetetlen viselkedésével, és tüske a környezete számára is. Tehát ezt legyenek kedvesek megjegyezni, erről is van egy külön nyári sorozatunk különben, aki ezt akarja részleteiben meghallgatni, vagy 8-10 éves sorozat, ezzel kezdődik, ezzel az előadással az Efézus 6.4, hogy kétféle pedagógia van. Az Isten tanítása és feddése szerinti pedagógia, és a másik, ami sajnos ingerlés. Akkor is, hogyha humánumra akar építeni, vagy humanisztikus iskolának, vagy Waldorf iskolának, vagy nem tudom én minek nevezik. Akkor is ingerlés. Na hát, hadd szólaljon meg Adi, aki sajnos az életben önuralmat gyakorolni. Sajnos az életben ilyen alapvető dolgokat megtanulni, holott a kezében volt a Biblia, de hát bibliai szellemi nevelés már akkor se volt a század elejé Magyarországon sem. A vers utolsó sorára hadd hívjam fel a figyelmüket. De kár, hogy nem így kezdődik a vers, amivel végződik. És de kár, hogy emberi életek így érnek véget, amivel a felnőtt kor kezdődhetnek. Mert ugye a vers nagyon megrendítő vers, bibliai mottója is van, a 109. Zsoltárból vett mottója, de az emberi életnek azzal kellene a felnőtt életnek kezdődnie, amivel sajnos ez a vers, mint konklúzióval végződik, és amit Adi csak ideig, óráig értett és gyakorolt, sajnos az egész életében nem.
Adi Endre, Istenhez hanyatló árnyék. Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és idestova hányattatom, mint a sáska. Zsoltárok könyve, 109. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem. Már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek bús szilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba.
És kedves hallgatók, befejezésül szeretnék rátérni a levél utolsó nagy gondolati szólamára, amelyről, ahogy említettem, szintén létezik sorozat, egyik nyári táborunk délelőtti előadásai erről szóltak, amit így említhetünk röviden, hogy ebben a levélben van a felsorolása a lélek, a Szentlélek fegyvereinek. Pál apostol, hogy befejezi a levelét, így is kezdődik majd a 6. fejezetben a 10. vers, hogy végezetre atyám fiai, tehát végül atyám fiai. Most zárom a levelemet, és Pál apostol, ahogy mindig törekedett arra, hogy szemléletessé tegye a tanításait, egy római harcost állít oda az emberek elé. Hát a római harcosok az ókorban keresztül kasúr járták a világot, tehát mindenki ismerte ezeket a páncélos, bizonyos fegyverekkel fölékesített embereket, és ezekről, erről a római harcosról beszél itt az apostol, hogy a különböző részeit a vértezetének behelyettesítse bizonyos az Istentől kapott, a Szentlélektől kapott jellemtulajdonságokkal, erőkkel, amiről különben a Galata levél végén is beszélt, hiszen a Szentlélek gyümölcse című részben jellemvonásokról van szó. Tehát ez, hogy lélek gyümölcse, ezek mind jellemvonások, a jellemvonásokról pedig tudjuk, hogy ezek maradandó értékek, tehát nem pillanatnyi felbuzdulásokról beszél ott, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, stb., hanem kifejlődő, megerősödő jellemtulajdonságokról. Az ember csak úgy tud teljességre jutni, csak úgy tudja az életét teljességre vezetni, csak úgy tudja betölteni a szeretet parancsolatait, hogyha szokássá válik a jó cselekvése az életben. Nem pillanatnyi felbuzdulások, meg fellángulások, ez nem kereszténység. A kereszténység az, amikor az ember felölt valamit, ami rajta van, kifejleszt magában tulajdonságukat, de mindig az Isten segítségével, tehát a formáló erő az mindig az Isten keze, de ezekkel a jellemvonásokkal, tulajdonságokkal mindig biztos győzelmet arathat a keresztény. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, mellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, mely az Isten beszéde. minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Kedves hallgatók, ahogy említettem, ebből nekem már időm nem jut kiemelni minden egyes részét a római harcos öltözékének. Nagyon ajánlom különben a sorozatot, mert mindannyiunk számára sok fölfedezést adott a nyári táborozás során. Én az utolsó hármat szeretném kiemelni. Vegyétek föl a hitnek pajzsát, mellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. A Biblia szerint a hit az értelmes meggyőződés. Aki a hitben erősödik, abban az értelmes meggyőződésében fejlődik. Mindent ki lehet védeni a hit által az életben. Milyen érdekes, a hit az pajzs. Pajzs az egy hatalmas nagy dolog volt, elsősorban nem támadó fegyver, védekező fegyver. A hitnek pajzsa, ez annyit jelent, hogy az emberi életben hit által az ember mindent elérhet. A hit minden rossztól megvédheti. A hit az hatalmat ad. A hit persze ad világos látást, ad reménységet, de a hitben erő és hatalom van. A hit az olyan, mint egy pajzs. Azt mondja az egyik Zsoltár az Úristenről, hogy pajzs és páncél az ő hűsége. Isten nem terem itt mellettünk, és nem ő maga személyesen áll mellénk, de hit által az Isten őriz bennünket az üdvösségre, hogy mondjam Péter apostol a levelében. Isten hatalma őriz minket hit által az üdvösségre. 1. Péter levél 1. fejezet 5. verse. Tehát hit, akinek hite van, amit a Biblia aranyhoz hasonlít, a legnemesebb fémhez, pajzshoz hasonlít, pajzs és páncél az Isten hűsége. Isten az emberrel hit által akar vele lenni. És akinek a hite növekszik és erősödik, az minden. Az életben ennél több nincsen. Semmi többre ne vágyakozzunk, mint arra, amire Júdás apostol így hívja fel a figyelmünket a levele 20.-21. versében. Ti pedig, szeretteim, növekedvén a ti szentséges hitetekben. Ha valakinek növekszik a hite, növekedhet az Isten közreműködése az életében, mert Isten hit által őriz bennünket. Ha valakinek apad belül a hite, nem jogosítja fel Istent, hogy az Isten segíthesse neki, mert Isten hit által van jelen itt az emberek életében. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Sisak. Ugye a római katonák, amikor föltették a sisakot, azon általában valami embléma, szimbólum, tehát valami olyasmi dolog volt, ami később is, hogy hát melyik hadsereghez tartozik. Az üdvösség sisakja. A keresztényt, ha valami megkülönbözteti más emberektől. Mert sokszor emberek törekedtek erkölcsös életre, én is csodálom mindig a sztoikusokat például. Micsoda erkölcsi magas mércét állítottak maguk elé. Soha rosszat nem tenni emberekkel. Nem emberek véleményétől függővé tenni a magatartásunkat. Nem elcsüggedni, hanem kitartani. A halála is szembenézni, nem félni és megijedni. Hát a sztoikus erkölcs az emberi erkölcsök legtetején van, szóval amit ember kitalálhatott, kigondolhatott, annál magasabb erkölcs, mint a sztoikusok erkölcse, nem nagyon létezik. Mert a sztoikusok is mit mondtak a végső dolgokra? Igen, itt élünk pár évtizedig, megmutatjuk, hogy tudunk emberek lenni, aztán meghalunk, és kukacok eszik meg a testünket. Azt mondja Pál apostol, az üdvösség sisakja. Így mondta ki ezt a korintusi első levélben, aki csak ebben az életben reménykedik a Krisztusban. Aki csak ebben az életben akar erkölcsös lenni, vagy erényes életetlen élni, minden más lénynél nyomorultabbak vagyunk, ha csak ebben az életben. A keresztény látja azt, hogy a küzdelme, a fáradozása, az meghozza majd a végső eredményt. Pál hányszor beszélt erről? Római levél 8. fejezete, 2. Korintus levél 4. fejezete. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk, örökké való dicsőséget szereznékünk. Mert Isten nem hagyja, hogy valaki rothadást lásson, és kukacok egyék meg a testét. 16. Zsoltárban ez is benne van. Nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Ugye Jézusra vonatkozott ez a profécia, de mindazok, akik oda szentelik az életüket, egy rosszat legyőző, bűnt legyőző életnek. És azok ebben az életben is élhetnek így, hogy előttem nem a halál van, meg nem a kukacok, meg nem az, hogy majd 100 év múlva már senki nem tud rólam, hanem az van előttem, hogy találkozhatom a megváltó Jézussal. Találkozhatom azokkal az emberekkel, akik ezt a földi életet így küzdötték meg, az üdvösség sisakja. Ez a megkülönböztető jele a kereszténynek, hogy az örök életben, a feltámadásban, az örök életben való reménység. Mi van a karddal? Volt öv, saru, páncél, pajzs, sisak, hát ezek ugye védőfegyverek. Tessenek megfigyelni, egyetlen egy támadó fegyver van, ez a kard. Ezt mondja legutoljára. De mivel is azonosítja a kardot? És fölvegyétek a léleknek kardját, mely az Isten beszéde. Egy keresztény embernek egyetlen és semmi több, egyetlen egy eszköze van arra, a kard, az a jelképes kard, hogy érveljen, hogy bizonyítson, hogy bizonyságot tegyen. Idézőjelbe teszem, ez az egyetlen támadó fegyver, mert persze ezzel se támadni kell. De ez az a fegyver, amire egy keresztény, amit a keresztény mindig kell, hogy forgasson. Az Isten beszéde. Egy kereszténynek mi a legvégső hivatkozási pontja? Nem az, hogy ez a tapasztalatom, így gondolom, ezt mondják a többiek, a tömegnek ez a véleménye, ezt egy keresztény elfelejti egyszer és mindenkorra. Egy kereszténynek a fegyvere, a legfőbb érve, a legfőbb bizonysága és tanúságtétele, mit mond a Szentírás, mit mond az Isten? Hát Pál apostolt ezért is ábrázolták sokszor karddal, most is a vetítésen majd többet mutatok, mint eddig. Miért ábrázolták olyan sokszor karddal az apostolt? Mert a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, és itt az Efézus levél 6. fejezetében Pál apostol az, aki ennyire hangsúlyozza, ennyire mélyen és erőteljesen hangsúlyozza, hogy egy keresztény ember számára a legfőbb dolog a Bibliára való hivatkozás. Van mértéke. Ezzel indul a küzdelembe. Ezért bízik, mert a Bibliában olyan ígéretek vannak, Istennek olyan ígéretei, amelyek beteljesednek, és amik igazak, bár ha az emberek nem ismerik is, vagy gúnyolódnak ezeken. Az Isten hatalmas nagy segítségét, a fegyvereinek a felsorolását, aztán Pál apostol lezárva, ugye az imádságra tesz utalást, és a pár utolsó versében lezárva, az egész levelét ezzel az utolsó mondattal zárja. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Már kire vonatkozik ez a romlatlanságban? Nyilván az emberre, hogy az embernek a hite, a küzdeni akarása, az embernek a magáért és másokért való küzdelme, az romlatlan legyen. Így mondja ki ezt Pál apostol majd a zsidókhoz írt levélben, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Isten. És mi nem meghátrálás fiai vagyunk, hanem olyanok, hogy akik küzdenek valamiért, abban hisznek, hogy el is nyerik, és ez be is teljesedik. Ezt így mondja majd a Filippiekhez írott levelében. Én nem úgy futok, hogy bizonytalanra vagdosok, és a levegőt csapdosom, hanem én, ami hátam mögött van, azt elfelejtem, ami előtte van, annak nekidőlök, hogy elérhessem azt a végső célt Jézus Krisztusban. Kedves hallgatók, a 3. adivers biztos, hogy nagyon ismert vers, de elkezdtem a magyar költészet igazán biblikus verseinek az elemzését. A mai alkalommal is felhívom a figyelmüket a tavalyi 1.-2. számára a jó hírnek, amelyben ezt a verset elemzem. Hát mondjuk rövid verset nem illő hosszú módon elemezni, de azért mondjuk bizonyos hosszúsága van az elemzésnek, mert a rövid versek azokra nagyon oda kell figyelni. Ugye arra tanított kedves tanárom az egyetemen, hogy gyerekek, először itt csak rövid verseket olvassatok. A hosszú versben nagyon kevés a jó vers. Az emberek, ugye van egy ilyen német irodalomtörténész, mondta, hogy az egész irodalom szétfecsegett irodalom. Fecsegés, mint a piacon, meg az utcán, Hát miért ne fecsegtek volna a költők, meg az írók is, éppenséggel sokszor ebből éltek meg. Három versszak az egész vers. Nem véletlenül van Adinak az Illés kötetében, nem véletlenül van a címadó vers után nem sokkal, mert Illés is mit tanult meg az életben? A nagy próféta, hogy romlatlanságban kell követni az Istent. Romlatlanságban. Ő is elcsügget. Ő is az életében átadta magát a kétségbeesésnek, de az Isten kihozta ebből, és Illésnek az élete is annak a bizonysága, hogy az Istent követni és küzdeni jó célokért romlatlanságban lett. Hát Adi ide helyezte el ezt a rövid versét. Alig, hanem talán a legismertebb biblikus fogantatású Adi vers, de az előadás végén a rövid vetítésünk előtt szíveskedjenek ezt is meghallgatni, és akit érdekel, eddig három vers jelent meg, három versremzés, Adinak az Úr érkezése, Petőfi Sándornak a Világosságot, és Vörös Marti Mihálynak az Emberek című versének az elemzése.
Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
Kedves hallgatók, egy nagyon rövid vetítéssel, valóban a tárgyhoz, a levélhez illő vetítéssel szeretném lezárni ezt a kicsit hosszúra nyúlt előadást, de bízom benne, hogy sokan megtekintik, mert nagyon fontos. Kicsit az előző levélhez is illeszkedik ez a légi felvétel. Ha Budapestről elindulunk és repülővel Törökország nyugati partjai mellett megyünk el, akkor ez a csodálatos látványot belső Törökország részei felé, ez az Anatóliai hegység, Galácia vidéke. Két héttel ezelőtt ugye a Galatákhoz írt levélről volt szó, ott volt Galácia sok-sok gyülekezete. Itt van az égei tenger, és hogy itt fordulunk le, itt van Efézus városa. Következő képünkön látjuk Pál apostol első útját, ezt már múltkor is levetítettem, ez egy nagyon rövid út volt, Antiókiából indult ki, és Efézust nem érintette. A második útját látjuk, ahol már Efézus szerepel. Látjuk, hogy ez egy hatalmas, kiterjedt utazás volt, Jeruzsálemből Antiókián keresztül a mai Törökország területén görög városokat ekkor járt be, és Korintoszból ment Efezusba, és onnan vissza Cezáreán keresztül Jeruzsálembe. A harmadik, negyedik missziós útját látjuk az apostolnak. Pál apostol gyakorta alkalmazta ezt a módszert, hogy bizonyos ideig prédikált, és ott volt egy helyen, majd újabb helyeket keresett fel, befejezte az útját, de egy bizonyos idő után körülbelül Pál apostol szolgálata, főleg az utazásokkal együtt járó szolgálat egy olyan 16-17 év lehetett, újra fölkereste azt a várost. Itt is látjuk, Efézus szintén fontos hely volt, és az utolsó, negyedik útja vezetett Rómába, ahonnan az efézusi levelet írta. Efézusban a mai napig is ezt a kaput Pál kapujának nevezik, mert a hagyomány szerint Pál apostol ezen a kapun keresztül érkezett a városba, ez könnyen kikövetkeztethető, hiszen az ókori városoknak bizonyos szélirányból 2-3-4 mekkora város volt, kapujuk volt, ez tehát a Pál kapuja. Ez az a színház, ahol Pál apostol beszélt, az efézusi színház, hiszen Efézusban hatalmas ellenségeskedés vette őt körül, hiszen a bálványimádó ötvös mesterek féltették a maguk pénzét és keresményét az új hittől. Efézus tégláit látjuk a mai városfalakból, nagyon sok mindent feltártak ebből a városból, Például feltártak egy Diana és Zeus reliefet is, de a következő képen láthatjuk, hogy a nagyisten Diana mellett Artemis volt. Borzalmas termékenység, kultusz volt, ugye ez az efézusi Diana, ugye a sok-sok mell, ugye ez, hogy a két mell helyett sok-sok mell, ugye a termékenység és szexualitásnak a szimbóluma, és ennek hódoltak, mint általában a közel-keleti népek. Pál apostol, ahogy a különböző, hát ma így mondanánk, spiritista könyvek megégetésében vesz részt, igen, volt megégetés és könyvégetés, de persze ezeket könyvnek alig, ha lehet nevezni a szónak az eredeti nemes értelmében. Egy németalföldi festő 16. századi ábrázolása, amikor az efézusiak önként hozták ki ezeket a könyveket, hányták össze, óriási pénzösszeget képviseltek különben a könyvek árai, egy kis bepillantás az ókori okkultizmusba. Ma is azt hiszem, hogy az okkult könyvekért adják a legnagyobb pénzeket, de amikor meghallották a Krisztusról szóló evangéliumot, készek voltak ezeket összehozni, összehordani és elégetni. Pál apostol egyik legelső ábrázolását sokszor bemutatom Ravennából, a 6. századból, a mindig gondolkodó és a hitet az értelmes gondolkodással egyenlővé tevő apostol, ahogy a Biblia is ezt tanítja. Nézzünk néhány ábrázolást a lélek kardjára. 12. századi ábrázolás, egy megsérült festmény Avilából. Látjuk a nagy kardot Pál apostol kezében. Aztán egy 14.-15. század környéki ábrázolás a középkor végéről. Szintén azért van a kard, de mellette nagyon sokszor a Biblia, hogy nehogy összetéveszték valamilyen uralkodó